elindítva. Tehát szeretettel köszöntök mindenkit. Kellene egy mikrofon is, meg egy váltás is. És azt mondták, hogy csak ide kell kattintani, hogy működjenek azok a dolgok, aminek működnie kell. Elvileg működik. Ez pedig ahhoz fog kelleni, hogyha vissza kell térnem a feljegyzéseimhez a többi előadás alapján, és gondolom be is kell kapcsolni, majd valahogy is be is van kapcsolva. Tehát szeretettel köszöntök mindenkit. A mai napon zárásként ugye úgy illik, hogy mi legyünk szervezők a zárófény, ilyen értelemben. Akik itt vannak, gyors szavazás, kezeket föl, aki nem informatika hallgató, tehát nem B-profos. Oké, vannak egy páran, köszönöm. Ez fontos, mert akkor nem feltétlenül ugyanaz a célcsoport, ugye házon belül vagyunk, vagy pedig nagyobb közösségben. A cím, az egy butácska cím, sok mindenre nem lehet utalni így első ránézésre, de már a Taylor Swift előadáson előttem ezt egyszer. Kezeket föl, aki hallotta a Taylor Swift előadást ugyanezen címmel, csak az IT biztonság helyett Taylor Swift neve volt benne. Senki? Jó. Na most mi lesz a különbség, azt gyorsan föl kell vezetni. A különbség csak annyi, hogy én lusta disznó vagyok, és a robotizálás, automatizálás ez egy fontos dolog, tehát amit ott csináltam, azt megcsináltam úgymond még egyszer egy szó lecserélésével. Tehát mindaz, amit én itt most csinálok, az tulajdonképpen helyettesíthető kéne, hogy legyen egy robottal. Ez egy nagyon fontos mondás akar lenni. Ez azt is jelenti, hogy én nagyon sok mindenről tudok halucinálni, mint a ChatGPT, nagyon szépen tudok szómágikus megfogalmazásokkal élni, hiszen ebből kell élnem, mint oktató. De az igazi értéket számomra az az elv jelenti, amit már akik ismernek a könyökükön jön ki, ez a bizonyos Knut professzorhoz kötődő elv, tudás az, ami forráskódba átírható, minden más emberi aktivitás művészet. Ezt én mindig elmondom, biztos, ami biztos, hogy fájjon annak, akinek fáj, és hogy örüljön ennek a mondásnak az, aki tud mit kezdeni ezzel a kihívással. Tehát miről beszélünk itt ezen cím kapcsán? Megpróbálok egy nagyon konkrét helyzetet fölvázolni, fogtam egyetlen egy szót, IT-biztonság, ugye ez magyarul van, tehát információbiztonság, és ezt a szót ugye, ha le akarnám fordítani 56-55 ország nyelvére, akkor ez önmagában egy szép kihívás lenne, de ezt nekem nem kell megtenni, mert a Google Trends ezt elvégzi helyettem az esetek zömében. Kezeket föl, aki használta már a Google Trends szolgáltatásait. Igen, azért olyan túl sokan nincsenek. Ez azt jelenti, hogy egy szót kell mondanom róla legalább, ez az egy szó, ez pedig a következő. Képzeljenek el maguk elé egy koordinátarendszer, X tengelyen az idővel, Y tengelyen 0-tól 100-ig egy úgynevezett százalékos skála, és közben meg egy lázgörbe. A lázgörbe elérheti a százat, akkor érdeklődtek a vizsgált körülmények között a legtöbben az adott kifejezés iránt, biztonság. Minden egyéb esetben kevesebb szer, ha nulla közelében van a görbe, akkor ott lehet azt mondani, hogy kvázi nem érdeklődött abban az időszakban, abban a pillanatban senki az adott kifejezés után iránt. Ilyen adatsorból lett lekérdezve 55 országra és a világ összesenre adat. Miért 55 ország? Csak 27 EU ország, 27 nem EU ország, plusz az USA, mert a Taylor Swift-es születési adatok folytán fontos volt, meg az IT biztonságban is nehéz megkerülni ugye a világ hatalmat, tehát akkor így jött ki, hogy ez 55, illetve 56-ként a világ összesen. És akkor már is ugorjunk egy olyan pontra, amit én most itt nem is igen látom, hogy mit csinálok ebben a nézetben, remélem, hogy ha ide kattintok, akkor én is látom, de nem látom, akkor egyszerűen csak bíznom kéne abban, hogy ez működik valamilyen módon, akkor mégiscsak segítséget fogok kérni, mert ugyan megjeleníteni meg lehet azt, amit meg kell, de lapozni nem tudok. Ott sem, de így igen, hát így elég csúnyácska lesz, de akkor valahogy el leszünk vele, le kell, hogy jussak az aljára. Ez nem is PPT, ez a következő provokáció, tehát egyrészt robotnak kéne ezt az előadást tartani, másrészt nem illik, hogy nagyon magasztos mondatokat mondjak, minden egyéb összekereshető aprólékossal. Ez egy megírt tanulmány, ami arról szól, hogy mit kell csinálni, és mi fog kijönni bele. Csúnya részletgazdag megoldás, majd ebben ugrálok itt oda-vissza, de lemegyek a legaljára elsőként. A legalja pedig, hát nem csak úgy legalja, hogy elég csúnya, de hát ezek a standard képek, kicsinyíten nem tudok, akkor egyszerre csak egyet nézünk. Az alsó képpel kezdjük, és az alsó képhez egy felvezetés. Képzeljünk el magunk egy táblázatot, a táblázatnak legyen 21 sora, 2004-től 2024-ig, ezek az évek, amelyeket a ChatGPT, a Google Trends le tud fedni manapság ugye adatokkal, és az oszlopon, a táblázat oszlop fejlécén pedig ez a bizonyos 55-56 ország található. Az alsó kép esetén semmi korrekció nincs ezen a táblázaton végrehajtva, az éves, átlagos vagy agregált összeg adatok szerepelnek benne, azaz mennyit érdeklődtek az adott országban, az adott évben, százalékosan kifejezve az informatikai biztonság fogalma iránt. Tehát még egyszer 21-szer 55-56 adat. Hát ha ezt így megnéznénk, akkor vagy nem jutna eszünkbe semmi róla, vagy hosszas kínlódással kiizzadnánk magunkból ilyen-olyan-amolyan gondolatokat. A zöld és a kék görbe a legegyszerűbb naív népművészeti végeredmény. Mit mond? Azt mondja, hogy időben változva, hogyan nézett ki a szórása és az átlaga évente az 56 ország, 55-56 ország adatának. Miért fontos ez? Hát ugye miről beszélünk? Mennyi volt az érdeklődés? Mennyi volt az átlagos évenkénti érdeklődés, és mennyi volt ennek a pulzálása? A legkevésbé érdeklődő ország és a leginkább érdeklődő ország ugye az átlag körül hogyan mozgunk. Ezeket úgy zsigerből mindannyian értjük. Tudunk olyanról beszélni, hogy jegy átlag, meg esetleg még valamennyire összekaptuk magunkat, akkor ugye lehet úgy átlagot elérni az iskolában, hogy mindenkinek hármasa van, és annak is ugye átlagosan három az értéke, meg van egyes is, meg hármas is, meg ötös is benne, akkor ugye az egy nagyobb szórással mozog az átlag körül. Ezeket úgy értjük, ez az emberi naív népművészeti teljesítmény. Mit látunk a kék és a zöld görbéből? Tehát azt, hogy időben, nézzük először az átlagot, azt az egyszerűbb nézni, az érdeklődés intenzitása, tulajdonképpen lehet azt mondani, hogy az IT-biztonsági fogalom iránti érdeklődés intenzitása az gyakorlatilag hát egyrészt csökkenő, másrészt hullámzó, de csökkenő a trendje a képvonalnak, és hullámzó a lefutása. Úgy gondoljuk tehát, hogy ha az ember testhőmérséklete, a kinti hőmérséklet változik, akkor mindig lehet róla valamit mondani. Lehet, csak nem kell. Ezt mondja a piros vonal. Mit mond a piros vonal? Lehet-e minden év másként egyformán érdekes vagy érdektelen? Ez már beállítottság kérdése. Mit jelent tehát a piros vonal? Azt, hogy az a fajta a komment szekciókban tetten érhető undorkodás, hogy mindenről mindenkinek van mindig véleménye, zömmel ráadásul rossz indulatú, vagy a zömmelt azt nem tudom bizonyítani, de ugye ez terjed a médiában, hogy milyen rossz, hogyha valakit jól megkommentálnak. A piros görbe azt mondja, hogy kedves világ, úgy általában 1021x55 adat alapján évekig nem kell mondani semmit arról, ami történt. Nem történt semmi. Telt az idő. Éltünk, lötyögtünk a saját keret feltételeink között, és pont. Nincs se pozitív, se negatív kilengés, semmi nincsen. A Covid táján 19 és 22 között jött egy hullám, a lefelé menés azt jelenti, ugye, hogy az intenzitás, az IT-biztonság iránti érdeklődésnek világszinten átlagosan, mondanánk a kék görbe alapján csökkent, a piros görbe alapján pedig azt mondanánk, hogy a normától eltért, majd ha egyszer valami el tud térni egy adott irányba, olyan, mint az inga, hogy nem ritkán látunk olyan ingát, hogy kilendítjük, majd megállott, ahonnan elindítottuk középen alul. Olyan inga nagyon ritkán van. Biztos lehet ilyet csinálni, de túllen. Az egész mozgás a társadalomban, a saját életünk ilyen ingaszerű mozgásokból áll. Itt kvázi egyetlen egy szív ritmust látunk, egyetlen egy szívdobbanást látunk, ugye lemegy, fölmegy, gyakorlatilag egy hullámnyi a piros görbe. Közben furcsa módon ugye azt látjuk, hogy a kék és a zöld görbe egymással párhuzamosan fut, tehát az úgynevezett átlagos figyelmi intenzitás és ennek stabilitása, tehát a volatilitás, hogyha ilyen tőzsdés szavakat akarunk mondani, az többé-kevésbé együtt mozog, tehát a kék és a zöld görbe között lehetne arról beszélni, hogy látszat korreláció, hogyha, mit tudom én, az egyik a vajfogyasztás, a másik a tizedik emeletnél magasabbról kiugró öngyilkosok számát mutatná, mit tudom én, New Yorkban. Tehát vannak ilyenek, az interneten keresgélni kell a látszat korreláció fogalmát, és ilyen hülyeségeket, ilyen hülye fogalompárokat lehet találni. Itt ennek a kettőnek azért van köze egymáshoz, tehát úgy tűnik, hogy ha valaki valamire figyel, akkor azt viszonylag konstans módon kis ingadozással teszi. Mit jelent tehát ez az egy szempiros görbe, mi az üzenet? nem kell mindenről mindig mindenkinek véleményt alkotni úgy, hogy azt ki is mondja lehetőleg ez a fő üzenet. A szólásszabadság a robotok számára úgy értelmezendő, hogy nem beszélünk feleslegesen. Ehhez képest a ChatGPT és társai azok gyakorlatilag fecsegőgépek. Miért? Mert a ChatGPT és társai arra vannak kondicionálva, hogy szöveges promptból, szöveges inputból, szöveges outputot hozzanak létre. Ez, amit én is most jelent, ez a fecsegés műfaja. Itt számok mennek be, számok jönnek ki, és a kérdés már eleve racionális. Lehet-e minden év másként egyforma? Tehát például a Covid, de ezt nem tudjuk, okozatiság nincs benne, például a Covid táján az IT biztonsággal kapcsolatos világtársadalmi hangulat csinált egyetlen egy ugrást. Hogy miért először lefelé, és miért utána fölfelé, ez már további vizsgálatok tárgya. Például azért először lefelé, ugye az érdeklődés intenzitását tekintve volt más baja az embereknek, mint azzal foglalkozni, hogy egyébként az IT meg a biztonság érinti-e őket, majd rögtön magukhoz kaptak, például miért, hát ugye egy évet telnek el azért közben, tehát nem egy percről beszélünk, rögtön a populáció, a lakosság elkezdi megérteni, hogy de hát az összes egészségügyi statisztika az róla szól, ennek kapcsán tegnap még Covid-eset volt valami, holnap már nem az, az angoloknál volt egy ilyen statisztikai párfordulás, ha jól emlékszem, valahogy félúton a Covid-válság közepén. Hát a dolog lényege, hogy nagyjából így lehet ezen az egyszem csövön keresztül a világot látni. Ha lecseréljük az IT biztonság fogalmát bármilyen másik fogalomra, a Taylor Swift anyag ugyanígy elolvasható, akkor másfajta szívdobbanásokat látunk, ha látunk egyáltalán, hogy adott esetben lehet, hogy a világ teljesen érzéketlen abból a szempontból, és nem kell reagálnunk semmire. És megpróbálok kicsit följebb menni. Ha úgymond bekapcsolunk a fölötte lévő ábra, ugyanennek a 21x55-ös mátrixnak a kiindulási állapotából kell, hogy tovább gördüljön, annyi különbséggel, hogy kivonódott az összes országos adatból a világ összesen pozíció évente. Tehát egyfajta, hát mondhatnám azt, hogy megtükröztük, vagy ilyen polár szűrőn keresztül megnéztük ugyanazt a táblázatot, ahol a polár szűrő a világ összesennek a mintázata volt, kicsit izgalmasabbá tette, érzékenyebbé tette a piros görbét, a kék és a zöld továbbra is párhuzamosan fut, ugyanúgy tehát azt sugallja, hogy mindig minden változik, mindig minden történik, mindig mindenre lehetne reagálni. A piros kicsivel több reakciót mutat, kicsivel késleltetettebb ugye az első nagy szívdobbanás, van valami bemelegítő fölfutás ugye 2004-nél, és van a végén még egy apró kis szösszenet, és ugye azt kell látni, hogy tulajdonképpen az érzékenység lényege itt is azért többször az úgynevezett 1 millió norma pontos, ugye a jobb oldali Y-tengelyen lehet leolvasni, az 1 millió norma pontos rendszerben lehet mondani azt, hogy azért az évek zöme itt is másként egyforma. Ezek ilyen technikai dumák, mi a fő üzenet? Az, hogy ne higgyék azt a kedves humán lények, tehát az emberek, hogy egyfolytában reagálási kényszer alatt kell, hogy éljék az életüket. Mindegyikünknek nagyon jót tenne, ha fölmernénk tenni magunknak a kérdést, hogy lehet-e minden másként egyforma. Nem kell egymást minősítgetni, lehetnek az emberek mindegyikünk másként egyformán értékes ember, helyzeteket, időszakokat, és a geopolitika most hangzott el éppen az előbb, világrészeket, vagy országcsoportokat, országokat lehet hasonlóképpen értelmezni. És megpróbálok följebb menni, hogy lássuk, hogy mit keletkeznek. Hát ezt itt most egyben majd nem fogjuk látni, hanem a tetejéről az alja felé fogok újra visszamenni. Ez a táblázat, ilyenből van durván azt mondja, hogy vagy 10 körüli a háttér Excel fájban. A következőt mondja el, így a tetejére érek, a következőt mondja el. Képzeljünk el egy másik táblázatot. Ez a táblázat az előzőnek a transponáltja. Azaz eddig évenként országok, most országonként évek láthatók. Tehát, mit mondunk? Megpróbáltuk 55 országról, illetve a világ összesen 56-ként, innen jönnek ugye a táblázatban az ország, rublikában, az ország mezőben az elnevezések, megpróbáltuk meghatározni, hogy egymáshoz képest a saját belső dinamikájuk alapján ki mennyire figyel intenzíven erre a kifejezésre, melyik lakosság érzékenyített, hogyha ilyen szót szabadít használnom a legjobban. A lista tetején a becsülés oszlop pici értékei, illetve növekvő értékei mentén lehet látni, hogy a legkevésbé téma érzékenyek fogékonya, hát most muszáj vagyok akkor olvasni azt, mondja, hogy Niger, Mongólia, Kuba, Irak, eddig még mindenki vonogatja a vállát, hogy hát túl sok közül nincs hozzá, meg miért lennének nagyon érzékenyek, bár ez is egyfajta fehér ember pökhendiség, hogyha ilyeneket mondunk, tehát csak óvatosan. De megjelenik rögtön Szerbia. Szerbia EU csatlakozásra vár, és szélsőségesen más, mint majd, hogyha olvassák lefelé az összes többi ország. De megjelenik Szlovénia, és ezzel kinyitottuk azt a kaput, ami az egyik legfontosabb üzenet, olyan Európai Unióhoz tartozunk, amely ezekben az előbb említett listákban, ebből most ugye egyet látunk, megjelenik tehát Szlovénia és Szerbia, mint leendő EU tag az alsó végen, most ugyan a táblázat tetején mond a lista kicsi értékeinél, és hogyha most előbb-utóbb lejutok az aljára, akkor látni fogják, hát most muszáj vagyok mutatni is, a finn és a spanyol pozíció, akik ugye bent vannak az unióban, a másik végén vannak ugyanolyan szélsőségesen. Tehát az unió, mint látszólagos egység, roppant heterogén. Világos, ha eljátszanánk az USA 50, jelenleg 50 tagállamával, akkor valószínűleg hasonló helyzetet élnénk át, tehát az átlag sok mindent összemos, de most magunkra így vagyunk kíváncsiak. Tehát az egyik fontos üzenet, hogy az úgynevezett figyelemintenzitás az unión belül nagyon szór. Ez azért fontos, mert ha együtt szeretnénk cselekedni, ezt egy tudni kell, tehát ez egy olyan hőmérő, ami egyfajta furcsa lázas állapotot jelez, vagy legalábbis nagy változást, és fiziológiailag az, hogy most ráz a hideg, utána meg kiver a veríték, olyan meleget érzek. Mondjuk a klimax esetén, hogyha ilyen szót szabad mondani, azt mondják a hozzáértő szerencsétlenek, hogy az nem jó, hát ugyanúgy nem jó az összes többi esetben sem egy rendszerelméleti megközelítésben. Ez volt az unió. Menjünk akkor alulról fölfelé. Kit látunk itt még alul? Nagy-Britannia. Kik léptek ki az EU-ból? Ők. Kik különböznek a leginkább a potenciális európaiságot tekintve? Ők. Miért kell ezt figyelni? Mert az, aki azt gondolta, hogy nincs elég baj, akkor, amikor még nem történtek meg a szavazások, meg nem zárultak le az úgynevezett politikai boxmeccsek, annak ezt illet volna előre látni. Ezek a görbék valószínűleg abban az időben is hasonló eredményre jutottak volna. Taylor Swift esetén, az előző előadásra visszautalva, szemmel látható volt Donald Trump és Kamala Harris között a Google Trends érdeklődésbeli különbség. Nagyságrendi. Tehát nem azt jelenti, hogy 10%, 10-szeres volt a különbség, hanem 100-szoros. Értelmesen a győztes javára. Aki tehát meglepetésként élt, ami kijött, annak tetszett volna belenézni a palantírba, vagy hogy hívták ezt a gyűrűk urában, ugye a mindent látó gömbbe. Menjünk tovább. Finnország, már az előbb emlegettem, és itt vannak még a svédek, nagyon hasonlóan, biztonság intenzíven gondolkodik a populáció. Mit lehet erre asszociálni? Ez nem okokozatiság, hogy valaki félreértsék. Nem a tutit mondom, hanem áthallásokat próbálok generálni, mint hogy a ChatGPT-nél bekapcsoljuk a temperature nagyon alacsonyra vagy nagyon magasra, attól függően közeli asszociációkat vagy távoli asszociációkat mond. Ugye ez is halucináció egyik formája, a távoli asszociáció. A finn és a svéd említés ezen a végén a skálának azt jelenti, hogy beléptek a NATO-ba. Az ő biztonságtudatuk az erősen angolszász, ausztrál, Nagy-Britannia és USA orientál. Nem kell csodálkozni rajta, oda tartoznak. Nézzük a másik végét még újra egy pillanatra. Ugye populációkról és nem politikusokról beszélünk, csak fölérek előbb-utóbb a tetejére. Oroszország, Ukrajna. Egymás mellett vannak biztonságtudatosság szempontjából. ha a népeknek ki kell egyezni egymással, akkor ez egyfajta hasonlóság, hogy ez így önmagában elég bizalmi alapot ad ahhoz, hogy majd egyszer lesz nem csak tűzszünet, hanem béke, és a béke valódi együttműködést fog jelenteni a felek között. Azt ebből csak sejteni lehet, de ugyanilyen vizsgálatok készültek a békevágyra vonatkozóan is már a háború kezdetén, akkor is nagyon hasonló pozíciókat vettek föl, és az igazán militáns országok, azok a balti országok voltak hozzájuk képest, akik annyira félnek, például a hírek alapján, hogy egészen úgymond személyiség torzult egy társadalom összképe, ha szabad egyáltalán ilyen átvallást mondani, majd a pszichológus megmondja, hogy szabad ilyet mondani. Na tehát ilyen táblázatokból mit látunk? Azt látjuk, hogy azok az asszociációk, amelyeket megengedünk magunknak mindenféle apró hírfoszlány alapján emberként, azt a gép is megengedheti magának, és méghozzá nem apró hírfoszlányok alapján, még csak nem is reprezentatívan megmintázott hírfoszlányok alapján, hanem jelen esetben a teljes adatuniverzum alapján, amit ez a fogalom a Google Trendsből kipréselni képes. Tehát, ha van olyan, hogy emberi intuíció képzési folyamat, akkor van olyan, hogy gépi intuíció képzési folyamat. Ha pedig van ilyen, akkor klasszikus emberi előnyünk nincsen a szó direkt értelmében, ami azt jelenti, hogy a gép már erre is képes. És még egyszer, a ChatGPT féle üres buborék szövegek halucináló és fecsegő változatát tekintsék csak újszerű gondolat esélyének. Ezt még a ChatGPT sem tudná megzenésíteni. De ha nagyon sokat kezdünk el beszélni ilyen adatokról, akkor az a szövegalkotási képesség, tehát a megzenésítési képesség is létre fog jönni. Ugye itt ebben a táblázatban több oszlop is van, csak érzékeltetésképpen, ugye a naív sorrendeknél van kétféle, az egyik ugye az összegre, a másik a szórásra utal, kicsit rosszul van címkézve, a naív összeg és naív szórásnak ilyen a két színes, hosszantilag színes oszlopnak lenni. Mit lehet még ebből kiemelni? A citromsárga cellákat fogom még itt meggörgetni egy picit. 14 az egyik kiemelés, 10 még ott alatta van, és mínusz irányba nem emeltem ki, de ha megnézik, akkor van ott egy mínusz 7-es például. Ez azt jelenti, hogy egy 55 elemű rangsorban plusz 14, most ráfogom, mínusz 7, az, amiben mozognak a naív népművészek és az optimalizált gondolatok közötti különbségek. Hogy kell ezt magyarra fordítani? Ha valakire azt mondják egy kiválasztási folyamatban egy cégben, vagy bármi egyéb helyzetben, de leginkább céges felvételnél, hogy ó, hát úgy érezzük, hogy te elég jó vagy, úgymond naivan, emberileg, az lehet, hogy egy 50 elemű versenyzői listában 10-15 helyjel arrébb lehet. Az a jóság. Kit küldünk ki a frontra? Kit küldünk kettős ügynöknek beépítésre és bármi. Nagyon nem mindegy, hogy hiszek benne, vagy hisz benne a robot is. Mert ahol nulla ez az érték, vagy mínusz egy plusz egy, ott nagyjából a robot is azt érzi, az optimalizált lehet-e minden ország másként egyforma elv alapján, de ahol nem, ott az a számmisztika, ami rendelkezésünk rá, az önmagában egy kockázatot mutat. Tehát ahol a citromsárga cellákban nagy értékek vannak, plusz-minusz, tehát abszolút értelemben nagy számok vannak, ott baj lehet. Nem biztos, de lehet. A szélső plusz-minusz 45-ös eltérések egy 55 elemű listában, az pedig azt jelzi, hogy míg a robot a figyelemintenzitást összegszerűen, agregáltan, additívan értelmezni képes, addig a szórásnak a stabilitást jelző értelmezését nem képes megtenni. Tehát világos, hogy ha jól értjük a számmisztikát és a transformációkat, akkor hát csak plusz-minusz 10 körüli intenzitású lesz az eltérés, hogyha nem jól értjük, mással akarjuk összehasonlítani a robot által létrehozott fogalmat, Adi Rajesh utalt rá, hogy AI-based term creation, tehát ugye ez történik itt, akkor kvázi összehasonlíthatatlan fogalmak jönnek létre. Noha láttuk az előbb a zöld és a kék görbéknek az együttmozgását. Tehát amikor azt hisszük, hogy mi emberek nagyon frankón értjük a világot, akkor igen, nagyon frankón értjük a világot, képesek vagyunk az intuícióra. De senki nem mondta, hogy jól tudjuk csinálni. Itt ez esetben úgy tűnik, hogy nem elég jól, és hát, hogy ne laboroljak túl sok időt, még fölmegyek az utolsó táblázatra, hiszen, ahogy mondtam, végtelen apró részletről kéne beszélni. az utolsó színes táblázat az már csak egy rétegről szól, csak fölérek a tetejére, igen. Látszólag ugyanaz a táblázat, a tartalma micsoda. Kivonásra került továbbra is országok a sorfejlécen a táblázatban, évek az oszlopfejlécen, és ahogy az előbb már mondtam, a két piros, kék-zöld görbés ábránál, kivonásra került jelen esetben a világ összesen mintázata az országok mintázatából. Azaz világ minta követés került le térképezésre, tehát a term creation az a világ minta követés fogalmát jelenti. Nem követi a világ mintát Niger, Mongólia, Kuba, Irak, Kína. A kínai populáció más buborékban él, mint majd, ha lemegyünk az aljára, az USA, az Ausztrál, a Nagy-Brit, ugye? Aztán, ha megyünk tovább, Japán sem követi a NATO logikát, fogalmazzunk így kicsit militánsabban. Ez azt jelenti, hogy ha tárgyalunk velük, nem tudjuk, hogy a függönnyel beszélgetünk, és ez most nem leértékelés egy népnek, a meg nem értés potenciájára utalok. Vagy a, nem tudom én, az emu-val az udvaron, ami ott szalad rá. Nem tudjuk. Vagy egy IT-vel. Mert mások. És ezt meg kell próbálni feloldani, ezt a konfliktust. Menjünk az aljára, kit tartoznak úgymond a világ mintához. Megint csak az angolok, a nagy britek eltérnek. Az USA adja továbbra is ugye a horgonypontot jelenleg a világ biztonságában. És még érdekes például a Kanada is, Mexikó közelsége, könnyű lesz őket bekebelezni 51. 52. tagországként, vagy Grönland együtt 53-nak, és most nem politizálok ezzel, csak nem mission impossible, amit mond egy adott esetben egy adott geopolitikai stratégia. Teljesen, hogy egyet értek vele, vagy nem, hogy önök egyet értenek vele, vagy nem. Lehet, hogy egyszerűbb integrálni őket az USA-nak, mint nekünk Szerbiát, vagy Ukrajnát. Ez se politikai kérdés, ez rendszerelméleti kérdés. Ugye ma kockázatokról beszélünk. Látszólag IT-biztonsági, de itt az IT az adat vagyon gyűjtésének, továbbelemzésének, vizualizálásának és értelmezésének kultúráját jelenti az én számból. Kevésbé azt, hogy kódot írunk, hogy kódolunk, mármint hogy sifrírozunk, vagy bármi egyéb. Hogy ne lopjam az időt tovább, ennyi lett volna a fő üzenet, tehát végtelen sok apró részletből az orvoslásban lehet ugye a képalkotó eljárásokról beszélni, ezek képalkotó eljárások. Ott is meg kellett tanulni azt, hogy a tüdő röntgennél mikor van TBC gyanú, mikor van bármi egyéb, most ne kelljen összeszedni, mit tanultam biológiából, egyéb gyanú, mert a tüdőt érintheti. És ugye mondjuk ezt elküldik a digitalizált röntgenfelvételt Indiába, ott jól megszakértik távmunkában, visszaérkezik a megfelelő magyar rendszerbe esetleg, és akkor megy tovább a ráépülő értelmezés. Tehát az, aki a képet készíti, nem tudja, hogy mit készített, technokrata. Aki a képet értelmezi, ez az explainable rendszer, ugye ott még ember, de passacskán már ott sem ember, hanem elküldjük egy algoritmusnak, hiszen egy idő után, ha az ember elég jó sok mintát tudott produkálni, és utólag, hát rosszabb esetben a korbonsznok, de jobb esetben a hétköznap egyéb adatok alapján megmondtuk, hogy nem volt, ugye, vagy volt tüdőbaj az illető esetén, akkor ezek megtanulhatók, pont úgy, mint a husky, meg a farkas, meg a társai, tehát nincs érdemi különbség, két pontok vannak. Összefoglalásképpen tehát, tessék szívesen fölkészülni arra a világra, hogy létezik a mi ember által alkotott, látszólag nem robotszerű működésünk, noha az emberi agy, amikor intuitív módon jár el, vélhetően rendszerelméletileg alig különbözik attól, amit ma mesterséges intelligenciának nevezünk. Egyrészt mert hát attól mesterséges intelligencia, hogy ezt a természetest akarnák klónozni, másrészt rendszerelméletileg nem sok lehetőség van. Hárulnak ránk, jönnek az impulzusok, az ingere, és valahogy reagálunk rá. A reakció az az intuíció, a számított adat az is az intuíció. Az értelmezés képessége jelenleg a gépben még korlátozott, de miért? Mert mi magunk is kevesek vagyunk. Tehát, hogyha bárkit meg akarok buktatni, csak azt mondja, hogy tessék mesélni erről az ábláról. mivel nem akarok megbuktatni senkit, én csak ötös szoktam, addig nyugodtan mondhatom, hogy ezt az aljas trükköt lehetne alkalmazni, de mivel nem alkalmazódik, senki ne féljen. De ennyivel bárkit meg lehetne buktatni, mert az emberek zöme alkalmatlan a képalkotó eljárásban a szakértői szerep betöltésére. Sőt, még néha a szakértőknél is megkérdőjelezem, apró esettanulmány, most már 18 éves, középiskolásként, egyetemi TDK-ra járó leányom úgy született meg, hogy azt mondta előtte a doki, hogy a genetikai vizsgálatnál ott a elnézést légyszoros Junos TV-en, ott a bal felső sarokban a kromoszómák szerinte nem igazán okék. Hát lehetett választani, hogy vagy ugye akkor nem születik meg a gyermek, akkor még ugye annyiadik hétben volt a terhesség, vagy megszületik. Hát ennyit az ember intuícióról. Neki nem jött be. Ez nem jelenti azt, hogy nincs nagy szerencsénk, és nem kell hálát adni bármilyen módon, bárhol a nagy magasztos erőtereknek, de nem is tudjuk, hogy bejött volna-e, mert nincs olyan statisztika, hogy doktor XY hányból hányszor mit talált el. Nem a mesterséges intelligencia explainable vagy nem, az emberé sem az. Nem is akarjuk, hogy az legyen. Hány meteorológusról tudják, hogy hányszor talált el, hogy holnap esik az eső, vagy nem. Tehát tessék egyszerre félni magunktól, a technológiától, és szentként tisztelni magunkat és a technológiát, azaz mindig meg kell próbálni megtalálni azt, hogy mikor kinek van igaza, hogy minek van igaza, de a gép is mi vagyunk, ezt se felejtsék el. Lehet, hogy nem pont ön, de az emberiség a gép. Ez lett volna az üzenet, és akkor ugye nem várom meg még újra felszólításra kerülök, nem felejtettem el még, itt a nagy transzba esés következtében, akkor én lennék az zárszó, és itt egy szó, egy füst alatt. Nagyon szépen köszönöm minden még jelenlévő előadónak az aktivitást, azt, hogy elfogadták a meghívásunkat. Én személy szerint úgy gondolom, hogy egy tematikus hétre tudományos ismeretterjesztő jelleggel az elhangzott információk tényleg gondolatébresztők illenek, hogy legyenek. Remélem, sokan beleszerettek informatikus hallgatóként abba, hogy ilyen irányba menjenek tovább, és akkor jó szakdolgozatok íródnak, amikre büszkék lehetünk. A nem informatikus hallgatók pedig remélhetőleg azt megértették, hogy az informatika az egy olyan svájci bicska, amit jó oda föltűzni az övünkre, aztán vigyázni kell, hogy nehogy kinyíljon magától és megszúrjon, meg nyissuk ki akkor, amikor, mit tudom én, nem a fogunkkal akarjuk a sörös üveget fölnyitni, mert a fogunk is törik meg az üveg is a végén, tehát hogy arra használjuk, amire való. Remélem, hogy innentől talán évente hasonló jelleggel tudunk ilyen szeánszokat tartani. Tamás már úgyis megígérte, hogy ő a hallgatóság felé különböző személyes akciókat indít, ezt a proaktivitást, ezt mindenkor nagyon hálásan veszem én a saját értékítéletem szerint, hiszen ez a proaktivitás az, ami előre visz minket. A várakozás is majd a lereagáljuk stratégiája sem rossz, de a proaktivitás vitte előre az emberiséget, ugye, hiszen ha Kolumbusz nem indul el, sose tudjuk meg, hogy mi van az óceán másik felén, és hasonló kihívások mentén látjuk, hogy muszáj cselekednünk, tehát akik jelen voltak, azok próbáljanak ebből meríteni. Köszönöm szépen a figyelmet, és hát mindenkinek további szép napot kívánok. Viszontlátásra!
Köszönjük szépen mindenkinek a jelenlétet, és akkor további szép napot kívánok!